Tisztelt hallgatóság, köszönöm, hogy ennyien eljöttek, térképbarátok, akik azt is szeretnék tudni, hogy régen és ma hogyan ábrázoljuk a magassági viszonyokat a térképeken. Ez egy nehéz feladvány, hiszen kicsinyítve kellene a valóságunkat leképezni, ami ugye térbeli, és elég, pont elég, hogyha a síkrajzot tudjuk ábrázolni, nem csak a magasságot is. Már eleink is megpróbálkoztak ezzel. Ez a Lázár-féle térkép a legelső magyar ember által Magyarországról készített térkép, ami fennmaradt. Magyar nyelvemléknek is tekinthető akár. Ne tévessze meg minket, hogy itt ez a hegyvonulat, ami ugye a Bakonyt és a Vértest ábrázolja, az déli és északi irányú, mert a térkép tájolása nem északi. Lázár Deáknak tulajdonítják ezt a térképet, akiről sokan sokat írtak, mégse sikerült kideríteni a személyét, hogy ki is volt ő valójában. Van olyan teória, hogy egy székesfehérvári diák volt, ugyanis a Bécsi Egyetem anyakönyvében találtak egy feljegyzést 1512-ből, hogy ott tanult egy Lazarus de Stuhlweissenburg, vagyis fehérvári diák. Talán nem véletlen, hogy a jelkulcsi elemek, amelyek hát a városok nagyságát ábrázolják, Alba Regalis vagy Stuhlweissenburg, az a legnagyobb jelkulcsi elemmel van ábrázolva. Viszontagságos időben készült ez a térkép, ez a pontozott vonal az első török dúlásnak az útvonalát mutatja. És hát látjuk, hogy Fehérvár itten Palota és Martonvásár között helyezkedik el. Tehát a domborzat már akkor is téma volt. A mai földrajzi térképeken is találkozunk domborzattal, mindannyian lapozgattuk a földrajzi atlaszokat, sőt, le tudjuk olvasni az egyes városoknak, most talán nem véletlenül, a Nyugat-Magyarországi Egyetem székvárosainak a tengerszint feletti magasságát is. Ez egy színfokozatos domborzatábrázolás, tájékoztató jellegű. A továbbiakban én nem ilyen földrajzi térképekről, hanem az úgynevezett topográfiai térképekről beszélek, amelyek méretaránya 1 és 10 000, 1 és 100 000 közötti, és minden esetben tartalmazzák a domborzatrajzot is, arról adnak valamilyen információt. Olyan áttekintő jelleggel, hogy a műszaki tervezésekhez is nagyon sokféle feladathoz felhasználhatók. A mintaterületem talán nem véletlenül Székesfehérvár lesz, bár ez egy síkvidéki város, de van egy szőlőhegye már régóta, az úgynevezett Öreghegy. A Google térképen így látjuk. Ez egy dombvidék, erről, hogy legyen mit mutatnom, erről szólnak majd a domborzat rajzok, az ábrázolások. Ez egyébként egy képernyőkém, ami itt látható, egy Arcanum nevű adatbázissal foglalkozó cégnek a honlapja, ahol párhuzamosan böngészhető a mai terület, Magyarország bármely részének mai viszonyai utcarajz szinten, ahogyan ismerjük a Google térképről, és egy bizonyos katonai felmérésnek az akkori viszonyai is. Akkoriban katonák térképeztek, katonák készítették a térképeket katonáknak, meglehetősen titkosak voltak ezek a térképek. Hát ezeknek a történetét, a topográfiai térképeknek a történetét tekintenénk át röviden, ábrázolás technikájukat tekintve, amikor ez a domborzat még csak a papír síkján jelent meg. Az első ilyen katonai felmérés Mária Terézia rendelte el, az 1700-as évek végén volt ez. Egyébként ugye a török vész után vagyunk, akkor alakult 1777-ben egy időben a székesfehérvári és a szombathelyi püspökség is például, de Fehérvár akkor még csak egy kisváros volt, de a szőlőhegye már létezett, ezt a szőlőjelkulccsal látjuk jobban. Ennek a térképnek a méretaránya, ha megnézzük, akkor 1:28800-as, ami úgy jön ki, hogy egy hüvelyknyi térképi távolság az 28.800 valóságos hüvelyk méretnek felel meg. Ez úgy jön ki, hogy egy bécsi öl az 6 láb, és az 12 hüvely, és ez 400 bécsi ölnek megfelelő távolság, ami egyébként a katonáknak 1000 lépésnek és egy 1/4 órás menetidőnek felel meg. Ha kicsit belenagyítunk a térképbe, akkor látjuk a domborzat rajzot, olyan, mintha szempillánkat rajzolnánk le. Ez a úgynevezett pillacsíkos ábrázolási mód, vagy tehát ahol inkább csak tájékoztató jelleggel jelenik meg a domborzat. Magassági adatot nem találunk, de feliratot és egy kápolna jelet igen, ugyanis az öreghegy legmagasabb pontján akkor is, megújítva ma is, egy Donát kápolna áll a szőlőművesek védőszentjének szentelve. A második katonai felmérés során készített nagyon szép színes térképek a magyar reformkor idejéből valók. Itt már látszik a városnak a fejlődése, de az öreghegy továbbra is egy szőlőhegy. A domborzat ábrázolást azonban megújították egy Léman nevű szász őrnagy neve után, Léman csíkos vagy csíkozásos ábrázolásnak hívjuk ezt. Ha belenagyítunk, akkor látjuk, hogy ezek a csíkok egyféle vonalról indulnak, egy azonos magasságú vonalról, és a vastagságuk is kötött volt, meg a hosszuk is meglehetősen szabályozott volt. Jól kifejezik a domborzat idomait, viszont hát hátrányuk, hogyha itt sok sikrajzi elemet kellene megjeleníteni, akkor azokat bizony nem nagyon tudjuk, mert hogy ez a feketeség, ez a fekete csíkok elfoglalják a területet. Magassági adatokat is láttunk itt, mégpedig bécsi ölben a Csúcsoshegynek, meg a Szőlőhegy legmagasabb pontjának a magasságát. Ha ezt átszámítanánk, akkor a mai méterben lévő értékeket kapnánk. Következőben röviden szólnunk kell a legújabb és ma is használatos domborzatábrázolási megoldásról, a szintvonalas ábrázolásról, ami tehát az azonos magasságú szinten lévő pontokat képezi le a síkban, függőleges nézetben, így alakulnak ki a domborzatnak az idomai és az azonos magasságú vonalai. Ilyen térképeket, ilyen féle domborzatábrázolás már az 1840-es években oktattak. Sőt, egy akkori katonatiszt, a bécsi Katonaföldrajzi Intézetnek a munkatársa, Tóth Ágoston készített is egy ilyen szintvonalrajzos térképet. Itt a feliratból látható, hogy ez 1846-ban volt, és miközben pedig tudjuk, hogy ez a domborzat modell, ez a makett pedig 1869-ben keletkezett, ma is látható egyébként a katonai térképész szolgálatnak a múzeumában Budapesten. Hogy mi történt közben, talán érdemes néhány szót áldozni rá, ugyanis császári katonából a Magyar Honvédség tisztje, és aztán ezredese lett Tóth Ágoston, és hát a szabadságharc bukása után emiatt ő Olmützben várfogságra volt ítélve, akkor készítette saját keze által ezt az önarcképét, és hát nagyon szép verseket is írt, és ilyen színes miniatúrákat. Mikor kiszabadult amnesztiában, akkor Zala megyei földmérő lett, aztán a kiegyezés után pedig megtalálta megfelelő posztját, minisztériumi tisztviselőként egy topográfiai osztályt vezetett, amelynek az volt a feladata, hogy a vasút, az út, a vízépítéseket megfelelő térképekkel lássa el. Nagyon jól végezte ezt a feladatát, felhasználva nemzetközi kapcsolatait is. Ő volt például a Magyar Földrajzi Társaságnak is a megalapítója, és hát az utódok annyira becsben tartják, hogy a sírját Sopronban, mert hogy oda vágyott vissza gyerekkora helyszínére, háromszögelési pontként meg is határozták, és ez a nemzeti kegyeleti emlékhely mai Sopronban. Egyébként éppen ebben a hónapban a hónap műtárgya a Soproni Múzeumban Tóth Ágoston olomüci naplója. Ilyen szintvonalak már a harmadik katonai felmérésnél láthatók. Érdekes, hogy nem csak szintvonalakat, hanem a csíkokat is látjuk, hiszen a csíkokat is csak úgy lehetett szerkeszteni, hogyha előzőleg az azonos magasságú pontokat kijelölték. Így egy kicsit zavart lett talán ez a rajz, de mivel színes volt, és hát ugye egy példányban készült, a présházakat piros színe jelölték meg az utakat, tehát valamelyest a síkrajz és a domborzat elkülönült. Ha tovább megyünk a katonai felmérések történetében, akkor az önálló magyar katonai térképészetről kell szólnunk, amely 1919-ben alakult, és azóta is nagyon magas színvonalon működik. Sajnos nem volt arra idő, hogy az egész ország topográfiai felmérését elvégezzék, hanem az előző felmérések alapanyagait használták föl, viszont már nem egypéldányos térképek készültek, hanem nyomdai úton sokszorosított térképeket. Ilyet láttunk itt, ez egy kétszínnyomású térkép, hát csak egy kis része erdő ugye ennek a területnek, ami alul látható. Egyébként a síkrajz és a domborzatrajz is csíkokkal, hát feketével látható, ezért bizony elég nehezen olvasható, nem annyira szép, mint talán az előzőek. Viszont ugyanebből az időszakból, tehát a két világháború közötti időszakból készültek háromszín nyomásos térképek. Tehát zölden látjuk éppen a kőszegi erdőt, aztán barna szintvonalakkal, ugye vastaggal a főszintvonalakat, az eséstüskéket, a horhosokat, a nyiladékokat. Amikor ezt a térképet nézegettem itt az Arkanum adatbázisban, akkor eszembe jutott, hogy voltak éppen, én használtam ezt a térképet, nem csak én, hanem jó néhány osztálytársammal együtt, ugyanis volt nekünk egy Szentidai József nevű nagyon szeretett osztályfőnökünk, aki hát a II. Világháborúban térképtáros volt, és egyszerűen magánál tartott ezeket a térképeket, és a 60-as, 70-es években szépen egy osztálytársammal filmre vette, fölnagyította kemény papírra, és ezeken volt tájfutó verseny a kőszegi erdőben, a soproni, meg a zalai erdőkben. Abban az időben, amikor még a Magyar Tájfutó Szövetség sem létezett, csak a Természetbarát Szövetségen belül voltak ilyen versenyeink, hát alaposan el szoktunk fáradni, de nem tévedtünk el ezeken a versenyeken, mert a domborzat az nem változott az évtizedek során sem, hogyha jól volt felmérve, és nagy hasznát vettük ezeknek a térképeknek, ugyanis az összes többi katonai térkép ebben az időben még titkos volt. Egy nagyot ugrunk, a II. Világháború után egy új felmérés kezdődött a katonáknál is, amely egészen 1992-ig titkos volt, de ma már nyílt. Egy a 25 ezres méretarányban, tehát ahol 4 centi felel meg egy kilométernek a valóságban, az Öreghegynek a mai részét látjuk, a mai katonai térképen, magassági viszonyok megírásával, és továbbra is szintfonalakkal, és hát a síkrajzzal együtt, ami hát bizony egy kicsit nehezen olvashatóvá teszi, mert hát egyszerre akarunk mindent ábrázolni ezen az egy síklapon. Ennek a térképnek van egy az 50 ezres formátumú változata is, ezt talán azért érdemes megemlítenem, mert ennek a felújítása megtörtént nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt, és a katonai térképész szolgálat térképboltjában ez megvásárolható. Szép kis műanyag tasakokban, az egész ország területéről, nyomdai formában bárki rendelkezésére áll, nagyon szép színekkel, tehát síkrajzot, domborzatot együtt ábrázolva, mind a régebbi vetületen, mind az újabb lila felülnyomással az EUV vetületen látjuk a koordináta értékeket, és hát a magassági adatokat is le tudunk erről olvasni. Ez tehát a katonai térképész szolgálatnak a vonulata. A II. Világháború után azonban elkezdődött a polgári térképezés is. Először az 5000-es méretarányban rájöttek, hogy ezzel nem tudnak végezni, hanem egy a 10000-es méretarányban. Ennek az ország teljes felmérése ilyen méretarányban el is készült, és hát ennek a térképnek a felújítása is megtörtént, a legújabb változatot tudom mutatni az Öreghegyről, hát ahol van egy tó is, még a mélységi adata is látható, ugye ami egy kőbánya hegyén keletkezett az Öreghegy tetején. Aztán van kis erdőfolt a Csúcsoshegy körül, és még vannak szőlők, néhány található, de egyébként elég jól beépített a terület. Nyilván, ha belenagyítanánk, vagy közelebbről néznénk, akkor részletesebb adatokat is megtudhatunk róla. Nagyon szép kivitelű, esztétikailag is, a színvilága nagyon tetszetős, jól olvasható, értelmezhető ez a térkép is. Itt az alapszint köz, ha 2,5 méter, de vannak 1 méteres síkvidéki területen, nyilván az Alföldön, 1 méteres alapszint közű, 2 méteres alapszint közű, a hegyvidéken meg 5 méteres alapszint közű topográfiai térképeink is. Szólnom kell néhány szót a nagy méretarányú térképekről is, ilyen is készült Fehérvárról, 1:4000-es és 1:1000-es méretarányban. Ez a legrészletesebb térkép, ugye, ami arra szolgál itt az ezres méretarány, hogy az ingatlanokat azon tartják nyilván ma is, most már digitális változatban. Régen ez papíralapon készült, és a szintfonalakat fotogrammetriai módszerrel, új felméréssel kiértékelték. Nagyon jól használható mindenféle tervezési célra. Láthatjuk, hogy a bányató körül rézsű fogazás van, mélységi adatokat, magassági adatokat látunk megírva kótált pontokkal, és hát műszaki tervezési feladatokhoz nagyon hasznos ez a térkép. Kicsit sajnálatos, hogy az új földmérési alaptérképeink a domborzatot már nem tartalmazzák, ez nem úgynevezett állami alapadat, és ezért ennyivel szegényesebbek a mai hivatalos térképeink. Még egy térképfajtát mutatok be, a közmű térképek sorozatából egy úgynevezett csapadék részletes helyszínrajzot, szintén az Öreghegyről, ahol minden aknának centiméteres élességgel meg van írva a magassága, és a befolyó, kifolyó szinteket is ugyanígy minden pontban megírják, ami hát gravitációs csapadékvíz elvezetésnél hát nagyon fontos. Ezzel az áttekintést a papíralapú térképeknél befejeztem, és néhány szót szeretnék arról is szólni, hogy az a magasság, amit az előbb láttunk, az voltaképpen hogyan keletkezett ezeken a térképeken. Hát egy kicsit bele kell mennünk a magasságmérési módszerekbe, néhány ilyet említenék meg. Ezek közül is a klasszikus módszer a szintezés, ami hát látszólag nagyon egyszerű művelet. A szintező műszer, amelyek egy vízszintes síkot jelöl ki, egy szintfelület érintő síkját, két lécen leolvasva a két léc talpontjának a magasság különbsége meghatározható egy műszerállásból. Aztán számos ilyen műszerállás egymást követően egy szintezési szakaszt ad ki, amelyeknek a végeit általában állandósítják, megjelölik, állandó módon találkozhatunk ilyen szintezési csapokkal, belterületen és külterületen szintezési kövekkel, és ezekből a szintezési szakaszokból egy egész országnak a hálózata is, szintezési vonalai, szintezési poligonjai kiépíthetők. Hát a szintezés régóta ismert módszer, a szintezőknek még egy emlékművével is találkozhatunk. Ha Dunaföldváron megyünk át a Dunahídon, Beszédes József szintezés közbeni szobrát fogjuk látni. Ő nem csak nagyon neves és vízépítőmérnök volt, hanem a földmérésben is mesteri módon tevékenykedett. A szintező műszer egy helyi vízszintest jelöl ki, amit a nehézségi erő szintfelülete határoz meg. Tehát a nehézségi erő az, ami alakítja a szintező libella, a szintező műszernek a horizont síkját. Ez a nehézségi erő voltaképpen alakítja ki földünk elméleti alakját, amit geoidnak nevezünk. Ezt egy olyan szintfelületnek tekintjük, amelyik egy tengernek a közepes magasságában, vízszint magasságában veszünk föl. Ilyen szintezési hálózatokat először szinte az osztrák-magyar monarchia idején alakítottak ki. Hát az egész akkori birodalomra kiterjedően láthatjuk az elsőrendű és a másodrendű vonalakat, és láthatjuk a körvonalait a mai ország területnek is. Minden ilyen magasságot egy ponthoz, mégpedig a trieszti Molo Sartorion lévő mareográfhoz, tengervízszint mérő készülékhez viszonyítottak, az volt a nulla alapszint. És azért, hogy hosszú távon fennmaradjanak a pontok és őrizzék a magasságot, hegyvidékeken kiemelt pontokon, általában sziklakibúvásokon, úgynevezett főalapontokat hoztak létre, ezeket látjuk itt piros színnel, ezek közül egy van a mai Magyarország területén, amelyet különös becsben tartunk és szakmai emléknek tekintünk. Ez Fejér megyében, a Velencei hegységben, Nadap község határában van, egy felhagyott kőbánya, és maga a pont egyébként egy lecsiszolt sziklafelület, a Velencei hegység gránit, kibúvó gránit szikjának egy felülete, aminek 1888-ban meghatározták az Adriai tenger szintfeletti magasságát ilyen értékben, és azóta is lényegében minden pontot Magyarországon magassági értelemben ehhez viszonyítunk. Ez a pont, hát ez maga ez a felület egy obeliszkkel van védve, amelynek a teteje elmozdítható, és oda behelyezhető egy szintelőző léc. Most ez éppen egy digitális szintezőműszer, amellyel hát annak idején azért kellett használnunk, mert egy GPS pontnak a magasságát határoztunk meg a fölötte lévő hegytetőn, és egész Európában vagy több mint 200 ilyen ponton, amelyek tehát az egyes országoknak a nemzeti alapszintjei, fő alappontjai, egyidejű méréssel, egy 8 napos mérési kampányban sikerült Európa egységes alapszintjét is meghatározni, illetve a régebbi alapszintek közötti változásokat. Később is a két világháború közötti Magyarországon, már az akkori területen egy új szintezést hajtottak végre, ami sajnos nem került használatba. A II. Világháború pusztításai miatt pedig egy újabb szintezési hálózatra volt szükség. Ezt ma Bendefi hálózatnak nevezzük. Bendefi Lászlóról is érdemes talán pár szót mondani, mivel hát innen Vasvár megyéből, Vasvárról származott el, a Vasvári Könyvtár és az ő nevét viseli. Ő talán egy utolsó polihisztora volt a 20. századnak, hát nem csak szintezéssel foglalkozott, meg geológiával, hanem őshazakutatással, a vízépítéssel, a Balaton évszázados partvonalváltozásairól írt monográfiát, és számos szakmatörténeti cikket is. Többek között ezt a szintezési hálózatot, amit hát ma is így nevezünk, hogy Bendefi hálózat, illetve Bendefi pontok, 8 új főalappontot telepített, Nadapon is egy újabbat, ez a Nadap 2 pont. Országos hálózatainknak ez a számítási kiinduló pontja azóta is. Ez a szintezési hálózat kiépítés itt a rajzon csak az első és a másodrendű vonalakat tartalmazza, van egy további sűrítése is ennek, mert az volt a cél, hogy minden településen legyen legalább egy magassági alappont a napi műszaki életben szükséges szintezésekhez, illetve magasságmérésekhez. Ez körülbelül 4 négyzetkilométerenként jelent egy pontot, tehát durván mondjuk 25 ezer ilyen pont van, ilyen szintezési alappont van az országos hálózatban Magyarországon. A munka, a szintezési hálózatok kiépítése később is folytatódott, nemzetközi iránymutatás alapján azt próbálták kideríteni, hogy ismételt szintezésekből a felszínmozgások, illetve kéregmozgások kideríthetők-e, illetve erre számszerű adatokat mondjunk meg. Ezért hoztak létre egy először kéregmozgási hálózatnak jelölt, ma pedig egységes országos magassági alappont hálózatnak EUMA-val rövidített hálózatot, 40 ilyen főalapponttal. Ezeket láthatjuk itt a térképen, de csak is az elsőrendű szintezési vonalakat. Ez a munka, mint látjuk az időrendből, hát meglehetősen hosszú ideig tartott. Ahhoz, hogy a másodrendű és a harmadrendű vonalakkal kitöltsék ezeket a itt számokkal jelölt összesen 11 poligont, meg a fél poligonokat, hát az néhány évvel ezelőtt fejeződött be. Itt a Dunántúl területén addig hát kettős viszony volt, a Bendefi hálózatot is és ezt az EUMA-t is egyidejűleg használtuk Magyarországon. Amiért ezt említem, az az, hogy megvalósult az utóbbi néhány évben ennek a hálózatnak az újramérése, pontosabban csak elkezdődött. Mégpedig 3 poligonban, Észak-Kelet Magyarországon, a 8-as, a 9-es és a tízes poligonra kiterjedően, egy átkötő másodrendű vonallal együtt, nemrégiben újra megmérték ezeket a pontokat, mégpedig nem akármilyen pontokat, hanem mély alapozású szintezési pontokat, ami körülbelül 4-5 kilométerre helyezkednek el, és a föld alatt több méter mélységben vannak állandósítva. Ez a rajz, ami ugye megint egy színfokozatos és árnyékolt domborzat háttéren készült, piros vonallal a 30 év alatt, piros oszloppal a 30 év alatti emelkedéseket, kékkel pedig a süllyedéseket ábrázolja. Ha megnézzük a skálát, akkor láthatjuk, hogy 10 cm-t is meghaladó süllyedések vannak az alföldi részen. Sajnos itt a munka pénzügyi hiány miatt megállt, egyelőre nagyon reméljük, hogy folytatódik. Ez gyakorlati szempontból is nagyon fontos lenne, hiszen ha ilyen mértékű magasságváltozások vannak Magyarországon, az a gyakorlati munkáinkat, például egy autópálya építés, vagy a vízépítés, ami nagy területre terjed ki, befolyásolja, hiszen referencia adatokat nem tudunk szolgáltatni megfelelő pontossággal, ha közben a pontok elmozdulnak. Szerencsére nincsenek olyan nagy mozgások, mint legutóbb Japánban vagy Chilében, de hát Magyarországon is vannak kisebb földrengések, amik egyébként arra utalnak, hogy itt sem nyugodt a földkéreg. Ezt ismételt szintezésekkel, legalábbis ennek a vertikális komponensét ki lehet mutatni. Végül a szintezésre alapozva ugye részletmérési, magasságmérési technológiák vannak. Láttatuk a katonai felmérésnél is, egy mérőasztal volt mindig, sok-sok személyzettel. Hát ilyen úgynevezett mérőasztalos felmérés, a hallgatóink is végeznek, ilyen képeket láthatunk itt most, inkább didaktikai célra csak, meg azért egy kicsit másként, például egy ortofotó alapon van egy ilyen távcsöves vonalzó, meg hát nem csak mobiltelefon van ott mellette, hanem egy mérőállomás is, amivel távolságokat, magasságkülönbségeket mérnek. Egyébként hasonlóan a harmadik katonai felmérésnél is két műszerrel végezték ezt a felmérést. A célja az, hogy a terepen készüljön a domborzat rajz, tehát rögtön ott lehessen szembesülni a munkánk eredményével, és a megfeleltetést, azt a szemléletet, hogy milyennek a terepviszonyok és ennek milyen a képe a térképen, ezt a hallgatók megtanulják. Egy másik tömeges technológiáról is kell szólnom, a sztereofotogrammetriáról, amelyről a II. Világháború után, de már előtte is a katonai térképészetnél készültek a térképek, a topográfiai térképek, és hadd említsem itt meg kedves tanáromat, Blahó Imrét, aki a 1960-ban már tanított a Fehérvári Geóban, aztán engem a Műegyetemen is tanított, és most is még a topográfiai térképek, 85 éves elmúlt, de a topográfiában még ellenőrként dolgozik. Ő úgy magyarázta, hogy az a sztereofotogrammetria, hogy rajzoljunk egy négyzetet egy átlóval. Aztán rajzoljuk ugyanakkor a négyzetet, ezt a középpontot egy kicsit oldalirányban eltolva, és próbáljuk meg úgy nézni ezt a képet, hogy bal szemmel a bal képet, jobb szemmel a jobb képet nézzük. Ha megfelelő távolságra visszük és sokáig nézzük, akkor térben fogjuk látni, mintha ez egy sátortetős háznak a teteje lenne. Hát így látunk a térben, azért van két szemünk, és ugyanez mérőműszerrel is elvégezhető. Fotogrammetriai kiértékelő műszerek régen analóg módon elég nagy műszerként, ma pedig digitálisan ezt megvalósítják. Tehát két olyan légifénykép, ami közös területet tartalmaz, térmodellként látható, és akár azonos magasságban, vagyis egy szintvonalon egy mérőjel végigvezethető rajta a terep kicsinyített másán, és ez a rajz rögzíthető a koordinátáson is, magasságilag is. Voltak éppen így készültek, készült a topográfiai térképeknek a domborzat rajza, sok-sok mérnök nap vagy mérnök évnek a meglehetősen nehéz és fárasztó munkájával. Megemlítem a magassági felmérés esetére is a GPS technikát, vagy GNSS technikát újabban, amely, hát mivel térbeli koordinátákat ad, használható jól, használjuk is, számos olyan szakdolgozat készült, ahol a terepfelmérés gyalogosan GPS-szel végezték, de végezték már ilyen quaddal is, hallgatók, vagy bármilyen olyan terep járművel, amivel a terepbe járható. Természetesen ezzel csak egy kisebb területrésznek a magassági viszonyai mérhetők föl. Amiért ezt az ellipszoid 8-adot ide bemásoltam, az az, hogy GPS-szel ellipszoid feletti magasságot tudunk mérni, ami nem ugyanaz, mint az előbb említett tengerszint feletti magasság. A kapcsolatot, az ellipszoidi magasság, amit itt kis H-val jelölünk, és a nagy H-val jelölt tengerszint feletti magasság között, az úgynevezett, kicsit csúnya szó, de geoid unduláció jelenti. Ezeket geoid térképeken ábrázolják, akár világméretekben, akár kisebb országnyi méretekben. Egy ilyen globális geoid modell látható itt, tehát az ellipszoid és a geoid közötti távolság 100 méteres tartományban mozog. Magyarországon 39 és 47 méter között változik ez a távolság, voltakben ennyit kell levonni, ha tökéletes lenne a GPS vevőnk, az általa mutatott ellipszoid feletti magasságból, hogy a tengerszint feletti magasságot értelmezzük. Magyarországon is számos ilyen geoid térkép készül, és készül a jövőben is, hiszen ezeknek a pontosítására is folyamatos szükség van. Egy új technikát, a legújabbat, az utóbbi 10 évben terjedt el, a légi lézerszkennelés, van földi változata is. Egy repülőgépről egy lézerszkenner, amelyik egy tükör által vezérelve egy néhány száz méteres sávot nagyon gyorsan, nagyon sok ponttal le tud tapogatni, miközben ennek a helyzetét GPS technikával, relatív helymeghatározással, nagy pontossággal és inerciális mérőműszerrel a repülőgép helyzetét meg tudják határozni. Vagyis tömegesen a terepről, de nem csak a terepről, mindenről, amiről visszaveződik ez a lézerjel, egy úgynevezett felszínmodell, digitális felszínmodell állítható elő. Hát az intézményünk területéről két éve készült egy ilyen. Itt akik ismerik, vagy oda jártak, tudják, a Piroshalma utca és a Deák Ferenc utca sarkát látjuk itt légifényképen. Jobb oldalon, hát kicsit nehezen, a lézerszkenner által letapogatott képet látjuk, különböző színárnyalatban az egyes magasságokat. De talán jobban járunk, hogy értelmezzük ezt a képet, hogy ezt az alsót nézzük, ami egy metszet. Tehát itt láthatjuk az épületünk tetejét, tehát a gerincet és az eresz vonalat, néhány fát, a Piroshalma utcában néhány fát, az út két oldalán, meg a szemközti házaknak a tetejét. Ennyit tud a lézerszkenner, ami visszaverődik onnan, azoknak a pontoknak a térbeli koordinátáit rögzíti nekünk. És akkor innentől kezdve a mai megjelenítési technikákat szeretném bemutatni. Mindjárt az elsőt, egy ilyen digitális felszínmodellre vonatkozóan, a légi lézerszkennert mire használta egy hallgatónk? Hát arra használt. Hát ez egy olyan pontfelhő, ami egy kicsit bele van nagyítva, tehát egy digitális felszínmodell, illetve a nyers kép, ami keletkezett, a napernyők láthatók itt az országalma körül, a püspöki palota teteje. Hát hiányos ez a kép, mert csak ahova belelátott a lézer, amiről visszaverődtek képek, azokat, pontok, azokat látjuk itt. A Himerház tetei, mivel keresztirányban történt a repülés, tehát kétszer ment végig, maguk a lézerpontok felülnézetben láthatók. Mire használta tehát egy hallgatónk? Arra, hogy Fehérvár város modelljét elkészítse. Ez megnézhető a Google Földön, térben forgatható, bárhova belenézhetünk. Ehhez szükség volt arra, ugye, hogy egy egyszerű fényképezőgéppel minden épület oldalát lefényképezze, azt megfelelő módon transformálja, és hát magassági értelemben is megfelelő méretarányra hozza. Nos, a magasság, a tetőgerinc és az eresz magasságoknak a levételét nem szalaggal, meg nem egyéb technikával, hanem lézerszkennelésből, mert pontfelhő magasság különbségeiből határozta meg. Nagyon látványos egyébként, hát nagyon sok helyen, nagyvárosban elkészült, de azért hozzá kell tennem, hogy ez egy önkéntes, szabadidős munka volt. Tehát senki nem mondta a hallgatónak, ő szabadidőben végigjárt a város, és ezt elkészítette, ajánlom figyelmükbe, hogy nézzék meg. Visszatérve az Öreghegyre, milyen egy digitális domborzatmodell? Hát az voltak éppen egy rácshárlóra interpolált magasságoknak a halmaza egy fájlban. Nagyméretű fájlokban, nagyon sok-sok pont, egy szabályos rácsban. A polgári topográfiai térképek, amiket a Földmérési és Távérzékelési Intézet kezel, egy ilyen domborzatmodellt előállítottak, vagyis digitalizálták ezt a szintvonalas térképet, utána pedig a mért pontokat egy rácshálóra interpolálták, és ezt árusítják. Nekünk is odaadták, meg tudom így mutatni most. És ezekből már nagyon sokféle szoftverrel, sokféle nézetben előállítható a terepnek az a képe, ami már a mai igényeinknek jobban megfelel, és sokkal szemléletesebb. Nos, egy ilyen a Föminek az 5x5 méteres DDMJ-ből készített rajzot, színfokozatos ábrázolást láthatunk itt a szintvonalakkal együtt, különböző színekkel megjelenítve. Nyilván a legmagasabb, a legbarnább itt a Csúcsos hegy, és hát a Fehérvár legmagasabb pontja, ahol a Donát Kápolna áll, az körülbelül itt van. Ugyanezt másik szoftverekkel, más nézetben is megjeleníthető. Hát hadd hivatkozzam itt egy Digiterra nevű szoftver, amit soproni erdőmérnökök fejlesztettek ki, és hát nemzetközi híre is van, nagyon sokféle célra használható, többek között arra, hogy egy ilyen rács modellből különböző nézeteket hozzunk létre. Például egy árnyékolt domborzat ábrázolási modell, mintha a fény most dél-keleti irányból világítaná meg a hegyeket. Vagy egy olyan színfokozatos színskálás modellt, ahol a szintvonalakat is látjuk, tehát ez ugyanaz a területrész, a Csúcsoshegy és a Fehérvári Öreghegynek a teteje, sok más kisebb kiemelkedéssel, kuppal, a Kisnyerges meg a Nagynyerges dűlővel, amelyek hát látványosabbak és hasznosabbak talán, vagy a laikusok számára is jobban elképzelhetők. Még megmutatnék ezzel a Digiterra szoftverrel kétféle lehetőséget. Úgynevezett lejtő kategória térképet, ami tehát a magassági viszonyokat úgy ábrázolja, hogy a lejtő szögnek megfelelően különböző színnel látja el. Tehát itt a legmeredekebb lejtők, megint csak a Csúcsoshegyre kell mutatnom, azok sötétbarna színnel láthatók, és hát itt az aszalvölgyi ároknak is az oldala, mint rézsű, hát ez a legmeredekebb. A síkvidékek pedig mélyzölden láthatók, tehát a legzöldebbek azok a legsíkabb területek ezen. Egy másik hasonló rajz pedig az úgynevezett kitettséget, az égtájak szerinti, az esésvonalaknak az égtájak szerinti hát irányát mutatja meg, színekkel kódolva. Hát ugye a legértékesebbek a déli lejtők egy szőlőművelési területen. Azok most is, ugye északi irányal 180 fokot bezárva, ilyen piros színűek. Az északi lejtők pedig a legfeketébbek, de mivel déli irányból készült ez a nézet, hát nem sok feketét látunk. Ha onnan néznénk, akkor nagy feketesség lenne előttünk. Tehát a kitettséget színekkel így tudjuk ábrázolni. Aztán további lehetőség, hogyha a domborzat mellett a sík vidéknek a minden, vagy a síkrajznak minden elemét legrészletesebben kívánjuk látni, akkor egy ortofotóra illesztjük rá a szintvonalakat. Hát itt de most érdemes lenne talán belenagyítani, de és akkor nagyon részletesen az egyes épületeket látnánk majd. Hát remélhetőleg készül ilyen országleltár, ahol ez nagyon pontosan meg lesz. Elkészült a Donát Kápolna új változata, új épülete, ami Fehérvár legmagasabb pontján van, és hát a Csúcsoshegy megint kiemelve, ami eléggé beerdősült, talán részletesebben látható itt. Még ki, hát ha már a polgári topográfiát említettem, akkor a katonait sem hagyhatom ki. Ők egy 10x10 méteres rácsmodellt hoztak létre az egész ország területére, tehát megvan ez a DDM, megjeleníthető. Itt most csak a Velencei tó, Velencei hegységnek, ugye hát itt lenne a tó, és a tőle északra lévő Velencei hegységnek hát valamilyen ilyen axonometrikus képét jelenítettük meg. Még két hallgatói munkát hadd mutassak be. Ez egy mikrodomborzat, egy kicsi terület Fehérvár északi részén, a volt téglagyárral, vagy mostani téglagyárral szemben téglagyári gödrök voltak, amiket föltöltöttek. Ez a terület nem építhető be, mert ha északról lezudul a víz, akkor itt áll meg a víz, ez egy úgynevezett záportározó. Egy hallgatónk önkéntes munkaként ezt a területet mérte föl, és az ortofotót is az ő saját készítésű domborzat modelljére ráillesztette. Ezt talán mozgás közben is meg tudom mutatni, hogyha berepüljük ezt a területet. nincsenek nagy magasságkülönbségek ezen. Ezeket egyébként GPS-szel mérte föl, végig kellett járni bizony a bizonyos részeket csizmával, gyalogosan, de utána a pontos a pontos domborzati viszonyai ennek a területnek hát megmutathatók és számszerűsíthetők is. Ami például azért lehet fontos, hogy egy ilyen elöntési modellt készítsünk, tehát ha jön a víz, akkor az milyen módon fogja a területet elárasztani. Hát a mai belvizes és árvizes helyzetben bizony sokszor hasznos lenne az alföldi részeken, és hogy ismerjük a pontos mikrodomborzati viszonyokat, hol fog kilépni a víz, mennyi fér el bele, mikor várható árvíz. Ilyen kérdésekre is csak akkor tudunk válaszolni, hogyha nagyon pontos domborzat felvételünk van, és valamikor nem elegendő az a topográfiai térkép, az a részletesség. Végül még egyetlen egy hallgatói munkát hadd mutassak be. Hát ez nem a magasságról, hanem a mélységről szól, mégpedig a Balatonnak a mélységi viszonyairól, meder felvételéről, ami szintén GPS technikával készült, hálózatos RTK-val, tehát valós idejű méréssel, itt látható a GPS antenna, alul a vízben pedig van egy vízmélységmérő, egy szonár. Ez a két műszer össze volt hangolva, a hajó pedig hát kereszt irányban bejárta a Tihany-Szántód közötti térséget egyenlőre, ez tavaly készült, novemberben volt talán az utolsó ilyen mérés, és abból a mélységi viszonyok, vagyis a Balaton medre tanulmányozható, milyen ezen a területen. Ott egy önálló alapszint van, a siófoki vízmércének a nulla szintje, az az alapszint, ahhoz vannak viszonyítva ezek a térképek. Hajózási térkép is készült, mert ez egy előírás, szabvány, hogy a zátonyokat pontosan ismerjük. Talán érdemes belenézni ebbe a legmélyebb része, tudjuk, hogy ez 11 méter mély földrajzi tanulmányunkból, de pontosan hogy néz ki ez a Balaton meder Tihany és Szántod között, ez az úgynevezett Tihanyi kút. Hát tényleg a kút pedig mély, 11 méter mély a siófoki nulla szinthez képest. Igaz, hogy ez nem olyan mély, ez 3 nullával kevesebb, mint a Mariana árok a világ legmélyebb területe, de hát erre is mondhatjuk, hogy ez a miénk. Tehát mélységi és magassági viszonyok kideríthetők, számszerűsíthetők, sokféle formában megjeleníthetők. Ez volt a topográfusok feladata régen. Ma lehet, hogy nem topográfusoknak, hanem térinformatikusoknak hívják őket, de körülbelül ugyanez a feladatuk is. És hát azt hiszem, hogy a végzett szakemberek, a mi hallgatóink is készek, képesek arra, hogy ilyen feladatokat megoldjanak. Néhány évvel ezelőtti csoportkép egy ilyen terepgyakorlat után készült, és hát azért mutattam be ilyen hallgatói munkákat, hogy egy kicsit szemléltessem, hogy nem csak a régi fehérvári diákok, hanem a maiak is tudnak térképet készíteni, meg domborzatmodellt készíteni, és reméljük, hogy lesz is erre alkalmuk, ha lesz erre társadalmi igény, ha lesz megrendelés, ha lesz munka, ami nagyon fontos lenne, mert ezek a műszaki alapját jelentik mindenféle tervezési feladatnak. Köszönöm szépen a figyelmüket!